2017. Anderson az összes állami nyilvántartásban megnézte Gloria Evangelisti adatait. A jogosítványával kezdte, hogy megállapítsa a pontos életkorát, aztán megnézte az országos bűnügyi adatbankban. Mint kiderült, Gloria Evangelisti eddig kétszer volt elítélve, mindkétszer bolti lopásért. A tárgyalási jegyzőkönyvekből az is kiviláglott, hogy bakfis kora óta kezelték, megjárta néhány kórház elmeosztályát. Címeként St. Paul egyik alvóvárosa, North Oaks volt megadva. Fel kellene küldenünk egy-két embert Oaksba, mondta Davenport szobája ajtajának támaszkodva Anderson. Én egyelőre a kis ujjamat sem mozdítom, csak a maga művét olvasgatom. Davenport levette lábát az íróasztal fiókról. Sloan még császkál? Oda hát kávézik a gyilkosságin. Davenport kocsijával mentek, Sloan erősen nyomta a pedált. Néhány percnyi autózás után Davenport törte meg a csendet. Remélem ez a Gloria nem indítja be az emberünket, mert ha a pofa megszagolja, hogy valaki tudja róla... Sloan morgott valamit, visszakapcsolt, beértek North Oaksba. Gloria helyében én kurvára óvatos lennék. Odaértek a megadott címre, ahol egy kis faház húzódott meg a sok nagy között. A ház egy lankás domb derekán épült, udvarát jelképes léckerítés vette körül. Sloan megkérdezte. Hogy csak a bejárat elé? Igen, én hátra kerülök. Sloan nagy csikorogva fékezett a bejárat előtt. Kiszálltak. Davenport nyomban elindult a ház hátsó traktusa felé. A fű az udvar nyílt területein teljesen ki volt égve, noha a nyár nem volt sem különösebben meleg, sem aszályos. Az árnyékosabb helyeken térdig érő kusza gaz sarjadt. Sloan bejárat felé lépdelve elhaladt egy nagy, befüggönyzött ablak előtt. Egy pillanatra megállt, belesett a két függöny szárny közötti résen, de senkit sem látott. Becsöngetett. Marilyn Evangelisti már őszült, vékony volt, görbe hátú gyanakvó, az arca az aggodalom ráncaiba merevedett. Egyik kezével a pongyoláját fogta össze a nyakán, úgy állt az ajtóban.
Tavasz óta nem is láttam, akkor is csak pénzért jött. Adtam neki 75 dollárt, de már nem nagyon tartjuk a kapcsolatot.
Szeretnénk beszélni magával, mondta nyugodtan, halkra fogva Sloan. Lehet, hogy a lányának köze van ahhoz az emberhez, aki elrabolta Andy Manettet és a lányait. Mindent tudni szeretnénk Glóriáról. Főképp kik a barátai?
Hát,
az asszony elég kelletlen volt, de végül ajtót nyitott és beengedte Sloant. Nincs itt, ugye? Kérdezte Sloan.
Nincs, persze, hogy nincs, ráncolta össze a homlokát az asszony. Sose hazudnék egy rendőrnek.
Sloan a szemébe nézett, bólintott. Helyes. A hátsó ajtó merre van?
Arra a konyha túlsó oldalán. Mi az?
Sloan már fel is állt, kiment a kávé és krumpli szagú konyhába, és kinyitotta a hátsó ajtót. Jajon, Lukasz.
Körülvették a házat?
Marilyn Evangelisti sértődöttnek látszott. Tényleg nagyon szeretnénk megtalálni a lányát, mondta Sloan. Davenport bejött. Sloan folytatta. Hát beszélgessünk. A férje itthon van?
Meghalt,
válaszolta az asszony. Bevezette a két férfit a besötétített nappaliba. A tévében a szerencsekerék ment. Egy kis asztalon álló lámpa, mellette egy zöld boros üveg. Az asszony leült az egyik süppedős fotelba, és maga alá húzta a lábát.
Kiment, hogy lefűrészeljen egy ágat az almafáról, aztán csak így összeesett.
Pattintott.
70 000-es életbiztosítása volt. 70 000-es! De csak 57 éves korom után vehetem föl.
Tragédia, mondta Sloan.
A múlt hónapban volt 3 éve,
nézett Sloanra vizenyős szemeivel az asszony.
Tudja, mik voltak az utolsó szavai? Ezt mondta nekem. Úgy érzem magam, fiam, mint a mosott szar. Ha most szóljon hozzá.
Őszinte volt, dünnyögte Davenport.
Tessék?
Az asszony meglepetten kapta felé a fejét, lappangó gyanakvása rögtön a felszínre bukkant. Sloan elfordult, hogy az asszony ne lássa, és az ég felé forgatta a szemét. Davenport intett neki, hogy folytassa. Látta már ezt a férfit? Fordult ismét az asszony felé Sloan. Lehet, hogy amikor erre járt, még fiatalabb volt. Odaadta a fantomképet. Marilyn Evangelisti nézegette egy ideig.
Lehetséges. Igen, azt hiszem, A télen, mintha járt volna itt egyszer. De a haja, az nem ilyen volt.
Volt még akkor más is itt?
Nem, csak kettesbe jöttek.
Az asszony visszaadta a képet.
Csak egy percre ugrottak be, de nagy darab férfi volt. Olyan rossz arcú, verekedős fajta, nem az a típus, mint akiket Gloria azelőtt hazahozott.
És milyen típusokat hozott haza?
Hát legtöbbször csavargókat,
jelentette ki kerekperec Marilyn Evangelisti.
Semmire kell őket. Naplopókat.
Kissé lehalkította a hangját, úgy magyarázta, szinte bizalmasan Sloannak.
Tudja, Gloria őrült. Apai ágról örökölte, az apja rokonsága tele van őrültekkel. Én persze csak akkor tudtam meg, amikor már késő volt.
Szükségünk volna az összes barátja nevére, mondta Davenport. A barátnőjére, a rokonaiére, bárkiére, akihez fordulhat. Mindenkire. Az orvosaira.
Nem tudok senki ilyesféléről, illetve egy orvost azt ismerek.
A nyomra vezetőnek jutalmat ajánlottak fel, mondta Davenport. 50 000.
Tényleg?
Marilyn Evangelisti arca földerült.
Akkor esetleg összeszedném az itt hagyott holmiát, vagy talán inkább maguk menjenek be a szobájába. Maguk mégiscsak jobban tudják, mit keresnek.
Köszönjük, mondta Sloan. Gloria Evangelistinek egy 3x3 méteres kocka alakú szobája volt az anyaházában. Az egyik oldalon ablak, alatta egy ágy, a másikon egy kis fenyő íróasztal, meg egy ugyanolyan fából készült fésülködő asztal. Az utóbbi üres volt, de az íróasztal tele iskolás füzetekkel, magnókazettákkal, gumiszalagokkal, törött hegyű ceruzákkal, színes filctollakkal, rockegyüttesek kitűzőivel, rajzokkal, naptárakkal, rajzszögekkel. A szokásos, minősítette Sloan. Darabonként nézte végig. Davenport néhány percig segített neki, aztán kiment Marilyn Evangelisti után a konyhába. Az asszony épp bort ivott, és elkérte Gloria legutóbbi kezelőorvosa nevét. Megkereste a nevet a telefonkönyvben, kiírta a címet, aztán Sherilt hívta, aki ez idő szerint az egyetem nyilvántartása alapján kiválasztott páciensek ügyében telefonálgatott. Mindent, amit csak össze tud szedni, mondta neki. Gloria szobájába visszatérve lefeküdt a keskeny, megereszkedett a keleténe 20 centivel rövidebb ágyra. Eddig 3 név, intett Sloan az asztal közepén tornyosuló halom felé, felét már átgerebjézte. Középiskolás himi-humi. Szerintem a gyógyszertárakban nagyobb szanszunk lenne, mondta Davenport. Előbb-utóbb be kell térnie valamelyikbe. Felült. Meg kell néznünk azokat a kórházakat, ahol kezelték, hogy kikkel feküdt együtt, és összevetni Andy Manett beteglistájával. Anderson már dolgozik rajta, mondta Sloan. Igen. Davenport visszadőlt és lehúnyta a szemét. Sloan 1 perc múltán megkérdezte. Húny egyet? Gondolkodom, felelte Davenport. És mire gondol? Hogy vakvágányon járunk, Sloan. És mit kellene csinálnunk? Azt nem tudom. Meghalva, hogy elindultak kifelé, Marilyn Evangelisti kijött a konyhajtóba, neki támaszkodott az ajtó félfának. Öblös konyakos pohár volt a kezében, benne valami víznek látszó folyadék, de úgy kortyolgatta, ahogy a bort szokás.
Találtak valamit?
Nem.
Ha a lányom esetleg jelentkezik, mert azért szokott időnként, ha pénz kell neki, vagy valami. Szóval, ha én megmondom maguknak, hogy hol található, ki kapja a jutalmat?
Ha összetud hozni minket a lányával, és mi megkapjuk tőle a szükséges információt, akkor maga kapja, mondta Davenport. Tudjuk, hogy a lánya tudja, ki az illető, csak meg kell kérdeznünk tőle.
Hagyjanak itt egy számot, ahol gyorsan el tudom érni magukat, mondta Marilyn Evangelisti, és kortyintott egyet. Ha telefonál, szólok maguknak. Az ő érdekében.
Helyes, mondta Davenport. Megint Sloan vezetett. Davenport roskatagon kornyadozott az utasülésben, semmibe révedő szemekkel nézte, hogyan közelednek a kerítés kapuja felé. Mondja csak, szólalt meg végül. Ismeri maga ezt az új sajtós pipit? Én össze-vissza talán 2-szer beszéltem vele. Igen, ismerem, felelte Sloan. Rendes csaj? Sloan vállat vont. Rendes, miért? Szeretnék iratni egy cikket a cégemről, de nem szívesen kérnék meg rá senkit. Jó volna, ha ez a pipi elhinteni a témát, és valahogy ször mentén rám küldeni a tévéseket. Hát nem tudom, mondta bizonytalanul Sloan. Ez azért privát buli, meg hasonló. Mi a megfejtés? Én nem tudom, ki ez a mi fószerünk, de az biztos, hogy intelligens példány. Az. És számítógépes játékokat játszik. A nyakam rá, hogy kompjúterbuzi. A férfi spílerek 90%-a az. Devenport fókuszálatlan tekintettel nézett ki a kocsi ablakán. Jégre gondolt a programozó lányra. A barátnője ismeri a játékaimat, azt mondta, gyengék. Azon tűnődöm, hogyha a tévések meg az újságok elkezdenék verni a tamtamot, hogy ezek az én kompjúteres embereim hogyan verik át kisded játékaikkal ezt a faszkalapot, a faszkalap esetleg vetne rájuk egy pillantást. Érti, hogy mondom, hogy úgy körül cirkálná esetleg a házat. És mi volna, ha nálunk volna egy tuti? Szóval egy olyan frankon progresszív megjelenési madár, aki leállna vele szövegelni. Gyenge tészta, ingatta a fejét Sloan. Azután a rádiós geg után már gyanakszik. De nincs kizárva. Beszélek a sajtós pipivel, mondta Devenport. Hát, ha össze tudunk hozni valamit. Csak pipinek ne nevezze, ha lehet, mondta Sloan. A hideg szánkázik a gerincemen, ha ezt a szót hallom. Az a lány egy kiköszörült konzerv nyitott horda retiküljében. Jó. Sloan a sűrűsödő forgalomban is elég gyorsan hajtott. Mikor látta, hogy Devenport hátrahajtja a fejét, bekapcsolta a rádiót, keresett egy kis country zenét, hallgatták az ifjabb Hank Williams-t. Devenport szólalt meg először. Olyan a fejem, mintha vattával volna tele. Hogy? Semmi sem megy át rajta. Devenport lenézett a kezére, már megint a gyűrűjével játszadozott, ott fény lett a hüvelyk ujjahegyén. Sloan ugyanebben a pillanatban vette észre. Megkéri végre, vagy mi lesz? Nem, mire hazaérek, mindig alszik már, válaszolta Devenport. Mire fölébredek, már nincs ott. Rendőr sors, ez már csak így megy, mondta Sloan. De Vedder okosabb annál, mint hogy ez meglepje. És magának azért nem kell reggel este blokkolnia. Igen, csak ez a hülye história. Devenport a szeme elé emelte a gyűrűt, átnézett a kövön. Ezután az ügy után előbb-utóbb visszazökkenünk egy normálishoz közelítő kerékvágásba. Devenport megbeszélte a dolgot Rosemary Rue-val, aztán megkereste Anita Segundót, a sajtó összekötőt. Hát nem tudom, az orrukra kell lekötni, hogy csak kamu az egész, és az egész csak arra kell, hogy segítsenek elfogni az ember rablót, vagy egyszerűen csak lökjük eléjük a sztorit, mondta Devenport.
Nem volna a becsületes eljárás csak úgy odalökni, de ezt fogom tenni, mondta Anita Segundó.
Fekete haja volt, sima, olajbarna bőre, nagy, fekete szeme. Enyhe texasi akcentussal beszélt, mint a cowboy filmek hősnői. Mennyi idő alatt lehet ezt lezavarni? Kérdezte Devenport.
Csak oda csörgök a TV stúdiókba, hogy valami nagy sztori készül, és már zúgnak is lefelé, mint dögre a kesejük. Minden jó, aminek Manethez köze van. A hírlaposok persze majd eszik a kefét.
Várjon vele egy órát, mondta Devenport. Aztán nyomja ki. Barry Huntot egy csoport érdeklődő egyetemista körében találta. Kibányázta közülük, és körvonalazta neki az elgondolást. Hunt 15 másodpercnyi gondolkozás után közölte a véleményét. Ha lesz elég rendőr körülöttünk, aki megvédjen, nem látom az árnyoldalát. A rendőr lesz elég, az árnyoldala pedig az, hogy nem biztos, hogy beválik. Én nem erre gondoltam, magyarázta Hunt, hanem arra, hogy nekünk, a cégnek nem származik belőle kára. Akár lekapcsoljuk a hapsit, akár nem, a reklám anyagunkban jól felhasználhatjuk a tévés és a nyomtatott anyagokat. Érted, a veszélyes elmebeteg bűnöző tartózkodási helyének kinyomozásában nyújtott értékes segítséget, meg a többi, meg a többi. Ha, vagy úgy? Devenport megvakarta a halántéket. Ezt az embert azért vette föl, hogy ilyenek jussanak az eszébe. Ide figyelj, szeretném, ha a tévéseknek jég mutatná be a céget. Hunt egy ideig fürkészte Devenport arcát. Egy kicsit mélyebbre ásol, mint gondoltam.
De igazad van. Csak működjön a védelem. A programozókat föllelkesítette az ötlet, Jég pedig kis hián ugrándozni kezdett örömében, amikor megtudta, hogy ő fogja képviselni a céget. Már előre röhög a vak bele, mondta. Figyeljetek ide, mondta nekik Devenport. Ha nagyon meg akarjátok etetni őket, kiszúrják, és akkor nagyon megtekerik a tökünket, mert a sajtó nagyon utálja, ha eltetik. És ami még ennél is kínosabb, ez a pofa. Ez a mocsadék is rájöhet. Nem egy bunkó, minden szempontból kósernak kell lennünk, vagy legalábbis majdnem mindenben. Jó arcot kell mutatnunk, úgyhogy megkérlek benneteket, hogyha egy mód van rá, hagyta kicsengeni a mondatot. Akkor? Kérdezte valaki. Ne vegyétek teljesen hülyére a figurát, fejezte be a mondatot Devenport.
Valamit azért csinálhatnánk, szólalt meg Jég. Például foghatnánk ezt a fantomképet, amit itt közre adtál, és megcsinálhatnánk százféle variációban, hogy hogyan nézhet ki a pók. Egy óra alatt megvan bármelyik rendesebb programmal, aztán behívhatjuk őket a tévéseknek. Állati látványos lenne.
Na, csináljátok, mondta Devenport. De előbb hadd mondjak el valamit. Amikor lenyomoztuk a telefon hívását, és úgy próbáltuk elkapni a pofát, elmesélte, hogyan próbálták az FBI módszerével bemérni a hívásait. Ez azért már a legkomolyabb technika. Arra gondoltam, hogy talán ki lehetne hozni belőle valamit. Jó, akkor én mondanék valamit. Emelte föl a kezét az egyik programozó, rövidre nyírt vörös haja szinte lángolt, a bal füle mögé egy sárga ceruzát tűzött. Beszkenneljük Dakota County térképét, megdomborgatjuk kissé egy 3D-s szerkesztővel, aztán beprogramozzuk, hol voltak ehhez képest a helikopterek. Grafikusan rávetítjük a terepre a jelerősséget, mintha megpróbálnánk finomra hangolni, merről jöttek a térképen a jelek. Meg tudod csinálni? Kérdezte Devenport. Mármint komolyan. A programozó rándított egyet a vállán. Tudja, franc, ha van elég adat, akkor talán igen. De én inkább arra gondoltam, hogy lehetne belőle egy jó kis reklámfilmet csinálni a tévéseknek.
Én már látom is, pattant fel Jég. Vérvörös lesz az egész képernyő, óriási lesz, úgy megeszik, mint kacsa a nokedlit.
Na ez az, ami kell, mondta Devenport. Elég, ha néhány napig nem bukunk le. Mindenki az ajtó felé fordult, a recepciós lány lépett be, tekintetével Huntot kereste, aki egy tárgyalóasztalon ült.
Barry, a hármas csatorna van a telefonban, szeretnének valami anyagot csinálni.
Hunt leszökkent az asztalról. Mennyi időre van szükségetek? Kérdezte. Jég körülnézett a kollégáin.
Hát, mire mindent összerakosgatunk, kell néhány óra.
Holnap reggel?
No problemo, mondta Jég.
Franco, mondta Devenport.